Taníts akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem. A Te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Tartsd meg életemet nevedért, Uram, hozz ki engem a nyomorúságból a Te igazságodért. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a közösségnek az örömét, amelyet most is átélhetünk. Olyan jó, Úrunk, néhány perccel hamarabb eljönni ide az Isten tiszteletre, jó gyakorolni a közösséget, beszélgetni, hordozni akár egymás terheit, meghallgatni, milyen örömök vagy problémák, boldogság vagy fájdalom van családunkban, szomszédságunkban. Légy áldott, Urunk, hogy így lehetünk mi egymásnak testvérei. Nem csak ismerjük egymást, mint akik ide járnak, legalább látásból, hanem őszinte is teljes lehet a közösségünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy ez az egymással való közösség a veled való együttlétben teljesedhet ki minden egyes Isten tiszteleten. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a templom ajtóban állhatunk meg, hanem bejöhetünk ide, és magasztalhatunk téged, aki bennünket megteremtettél, aki megtartasz, aki áldásaiddal halmozol el bennünket. Köszönjük, Urunk, a te jóságodat, hiszen most is arra készülünk, hogy eléd hozzuk hálaadásunkat, mert ebben az esztendőben is kirendelted a mindennapi kenyered ígéretet szerint. Köszönjük, Urunk, hogy végbe mehetett az aratás, köszönjük, hogy lesz mit az asztalra tennünk. Köszönjük, Urunk, azt is ugyanakkor, hogy ez a mai nap, mint az államalapításnak is az ünnepe, igazán ünnepnappá lehet. Köszönjük, Urunk, hogy ünnepel a város, és hálásak vagyunk, hogy a mi ünnepünk itt válik igazán teljessé. Kérünk téged, Urunk, adj hálás szívet, és add, hogy így tudjunk tekinteni a magyar népnek a múltjára, arra a rendkívül sok esztendőre, amelyen keresztül megtartottál bennünket itt a Kárpát-medencében. Iszonyatosan sok próbatétel zúdult reánk, melyeket, ahogyan annak idején őseink, különösen is a reformátorok megvallottak, bizony bűneink miatt származtak reánk. De mindezekben a megpróbáltatásokban is te tartottál meg bennünket. Fájdalmas arra gondolnunk, hogy az ország területének a kétharmada a határainkon túlesik. Örömteli, amikor elutazhatunk határon túli barátokhoz, ismerősökhöz, testvérgyülekezetekhez. De mégis egyben fájdalmas, hogy ők már hivatalosan nem tartoznak hozzánk. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi lélekben mégis egyek lehetünk, és köszönjük, hogy te tartasz meg bennünket. Te vagy a mi erőnk, a mi reménységünk, és ha ez a nép rólad leveszi tekintetét, egész biztosan elvész, eltűnik a történelem süllyesztőjében. Így adunk hálát az első királyunkért, aki igyekezett te hozzád vezetni ezt a népet, és áldunk és magasztalunk téged, hogy mi így ismerhetünk. Kérünk, tégy bennünket igazán a te népeddé. Ne csak az elnevezésünk legyen az, hogy keresztjének, reformátusok vagyunk, hanem szívünk szerint így tartozhassunk hozzád, az Úr Jézus Krisztus által. Ő érte, könyörgünk, most is légy velünk, áld meg Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket, táplálj bennünket és készíts az úrvacsorai közösségre. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Sámuel második könyve 24. fejezetéből, a 11-től 17-ig terjedő versekből. Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az Úr igéje Gád prófétához, Dávid látnokához. Menj és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az Úr. Három lehetőséget adok neked, válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement tehát Gád Dávidhoz, és tudtára adta azt neki. Megkérdezte tőle, 7 esztendeig tartó éhínség jöjjön-e az országodra? vagy 3 hónapig kelljen menekülnöd ellenséged elől, amely üldöz téged, vagy 3 napig tartó dögvész legyen az országban. Gondold meg, döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gádnak. Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem. Az Úr tehát dögvészt bocsátott Izraelre, aznap reggeltől fogva a kiszabott időig, és meghalt a nép közül 70 000 ember Dántól Beérsebáig. De amikor az angyal Jeruzsálem ellen nyújtotta ki a kezét, hogy elpusztítsa, bánkódni kezdett az Úr a veszedelem miatt, és ezt mondta az angyalnak, aki a nép között pusztított, elég, most már hagyd abba. Az Úr angyala ekkor éppen a jebúszi Arauná szérűje mellett volt. Dávid ezt mondta az Úrnak, amikor meglátta az angyalt, aki a népet írtotta, bizony én vétkeztem, és én követtem el a bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit. Sújtson le inkább kezed én rám és az én rokonságomra. Kedves testvérek, tegnap előtt kezdtük el ezt a történetet, Dávid népszámlálásának a történetét, és 3 nagyon nehéz kérdés vetődött fel ezzel kapcsolatban. Ezekre kerestük a hétfői napon a válaszokat. Az első kérdés volt, hogy létezhet-e a történet alapján az, hogy Isten valakit bűnre ingerel, hogy aztán megbüntethesse. Létezhet-e, megtörténhet-e ilyen? Aztán a másik nehéz kérdés volt az, hogy ez a történet le van írva a Krónikák első könyvének 21. fejezetében is, és ott másképpen van megindokolva Isten büntetése, haragja. Ott azt olvassuk, hogy a sátán volt az, aki felbújtó volt, itt pedig, mintha Isten csábított volna a bűnre, ezt is sorba vettük, és megnéztük, vajon hogyan is gondolkodjunk erről, hogyan értsük az igét. És végül feltettük azt a kérdést is, hogy egyáltalán miért bűn a népszámlálás. Miért olyan nagy probléma ez? Mindezeken túl azonban még egy témát jó elővennünk a tegnap előtti igéhez kapcsolódóan, mégpedig azt, hogy amikor Dávid azt mondta, hogy meg kell számolni a népet, a hadra fogható embereket, akkor többen intették, különösképpen is az ő hadsereg parancsnoka Joáb, de mások is, Dávidot, hogy ne tegyen ilyet. Az emberek, a körülötte lévő úgymond tanácsadók mind-mind arra buzdították, hogy inkább hagyjon fel ezzel a tervével. Mert baj lehet ebből, mert ez Isten előtt nem kedves, nem jó dolog, amire készül, amit tenni akar, amilyen parancsot kiad. Jó szándékkal voltak mellette tehát az emberei, de Dávid nem hallgatott rájuk. Úgy írja az ige, hogy erősebb volt az ő szava, a Dávid szava a Joábénál, a hadsereg parancsnokénál és a többiekénél. Intették, amit tenni akarsz, bűnös. Nem helyes, nem tiszta, nem egyenes az Úr előtt. És ez az esemény felveti azt a kérdést a mi számunkra, hogy mi mennyire vagyunk Dávidhoz hasonlóan inthetők. Lehet-e bennünket inteni, ha kell megfeddeni? Hogyan reagálunk arra, ha valaki elmondja nekünk, hogy az, amit teszünk, vagy tenni készülünk, az nem jó, az nem helyes? Ahogyan viselkedünk, amit mondunk, abban az Úr nem gyönyörködik. Mit tudunk kezdeni azzal, hogyha valaki azt mondja, testvér, letértél az Úr útjáról. Én úgy látom, hogy nem úgy élsz, nem úgy viselkedsz, ahogy az Isten előtt kedves. Hallgatunk-e az ilyenekre? Lehetnek-e velünk a barátok, a testvérek őszinték? Nagyon nehéz kérdés. Mert legtöbbször a sértődés, a harag a válasz. Mit beszél ez bele az életembe? Mi köze van hozzá? Miért ítél? Ha végig gondoljuk ezt a történetet kívülállóként, akkor talán csodálkozunk rajta. Hát annyi mindenki mondta Dávidnak, hogy az, amit tenni készül, nem jó. Miért nem hallgatott? És vajon mi? Nem lehetséges, hogy bennünket is valakik intenek és nem hallgatunk? De miért van az, hogy az emberek ennyire ellenállnak az intésnek? vagy ennyire ellenállunk? Miért van az, hogy az első reakció nagyon sok esetben a harag, a sértődés? Hát egyrészt azért, mert nem biztos, hogy jól tudunk inteni. Magaslóról. Lebeszélünk a másiknak. Úgy beszélünk, mint aki tökéletes, mint aki hibátlan. Pedig azt mondja az ige, hogy aki azt gondolja, áll, vigyázzon el, ne essék. Könnyű megítélgetni másokat, és ki tudja, nem fogunk-e ugyanabba a hibába esni valamikor. Akkor mit mondunk? Akkor hogyan nézünk szembe majd a másik emberrel? Tehát nagyon fontos, hogy a felsőbbség érzett magabiztosságával nem fordulhatunk a másikhoz, hanem a testvéri szeretettel, kellő alázattal, úgy, ahogyan azt az Úr Jézus tette. Aztán szintén egy fontos dolog, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy abban is helyes meginteni a másikat, amiben én ugyanolyan bűnös vagyok. Milyen módon, milyen alapon intek meg valakit, most csak mondok egy példát, abban, hogy lop, mikor engem is elkaptak tolvajláson. Milyen alapon intek meg valakit paráznaság miatt, mikor én is ugyanabban vagyok. Jézus azt mondja, barátom, előbb vedd ki a szemedből a gerendát. Azután kezd el piszkálni a másiknak a szemében a szálkát. Ne legyünk hiteltelenek a másik megintésében. Ha én valamilyen bűnt dédelgetek magamban, akkor ne kezdjem el a másikat piszkálni miatta, hanem előbb térjek meg én. Hagyjak fel vele, és aztán pedig mehetek a másik emberhez. Sajnos talán éppen ezek miatt, hogy ilyen nehéz dolog inteni, és ennyire nehezen tudjuk elviselni, úgymond a kritikát, vagy a feddést, elmentünk abba az irányba, hogy inkább nem intünk. Inkább elmegyünk a bűnök mellett. Látjuk, hogy az a másik elkezdett káromkodni. Látjuk, hogy az a másik egyre többet nyúl az italhoz. Látjuk, hogy az a másik egyre többet hiányzik a gyülekezetből. Látjuk, hogy durván viselkedik a családjával, de nem szólunk. Inkább nem szólunk. Ki vagyok én? Nincs nekem ehhez jogom, az ő élete, majd ő tudja, és megpróbáljuk minden módon kimosni magunkat a felelősség alól. Nem merjük kockáztatni, hogy a másik esetleg nem fog bennünket szeretni, hogy megharagszik, hogy megutál. Inkább ezt választjuk, úgymond a könnyebbik utat. Pedig Isten azt akarja, hogy gyakoroljuk az intést. Ez egymás iránti felelősségnek a jele, és a szeretetnek is a jele. Hát otthon senki sem, egy jó szülő legalábbis biztosan nem hagyja rá a gyerekére, hogy azt csináljon, amit akar. Hanem ha tudom, hogy rosszat tesz, hogy rossz az az irány, ami felé halad, akkor igyekszem időben szólítani. Hát akkor a másik, aki itt van a templomban, azt nem kell intenem. Arra nem kell odafigyelnem. Igenis felelőssé tett bennünket az Úr. Hogy aztán az a másik, akivel én őszinte vagyok, mit tesz, az meg már az ő felelőssége lesz. Hát Dávid hálát adhat Istennek, hogy adhatott, hogy ilyen barátai voltak, akik a királlyal voltak olyan viszonyban, hogy megmondták neki, ez nem jó. A legnagyobb hatalom volt Isten után ez az ember fölöttük, és mégis mertek vele őszinték lenni. Nagyon meg kell az ilyet becsülni, de Dávid ezekre nem hallgatott. Ment a maga feje után, és azt mondta, már pedig meg kell számolni a népet. Olvastuk, hogy több hónapig tartott ez az összeszámlálás, és amikor meghozták az eredményt, akkor Dávid egészen másképpen reagált, mint amire számított. Talán azt gondolta, amikor kiadta a parancsot, hogy na, megjönnek, és ha jó nagy számokat mondanak, akkor dörzsölöm a kezem, és azt mondom, íme milyen nagy király vagyok, milyen dicsőséges ember vagyok, milyen nagyjá lettem. De meghozzák a kívánt számokat, tényleg nagy számok jönnek ki, de egyáltalán nem örül. Abban a pillanatban, mint egy hájog leesik a szeméről, és elszégyelli magát, hát én rosszul cselekedtem. Tényleg bűn volt az, amit én műveltem. Mert a magam dicsőségét kerestem, én mekkora ember lettem, és Isten teljesen kihagytam belőle, és azonnal az öröm helyett a bűnbánat lesz úrrá rajta, oda térdel az Úr elé, és azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg nekem. És akkor Isten elküldi hozzá Gát, prófétát, azzal az üzenettel, hogy válasszon, milyen büntetést kér. Mi az, amit szeretne, illetve hát nyilván nem szeretné egyiket sem, de mi az, három közül választania kell, melyiket választja. És úgy tűnik, hogy itt tényleg helyreáll a rend Dávid és Isten között, mert rögtön azt mondja, hát csak egyet tudok ezek közül választani. Azt, hogy az Isten kezébe essek. Nehogy az ellenségeimnek adjon át az Úr. Ha csak egyedül az Isten kezébe esek, az nekünk még a legjobb az ítéletben is, mert az Isten olyan, hogy ő az ítéletében is irgalmas, kegyelmes, és idő előtt talán megbocsát. Ezért dönti úgy, hogy legyen dögvész. De mondtam azt, hogy ez egy nagyon nehéz ige szakasz, és újabb nehéz kérdés felvetődik. Vajon miért a nép bűnhődik a király bűne miatt? Hát a király volt az, aki összeszámláltatta a népet, és mégis a nép között történik meg a dögvész. Megint úgy tűnik, mintha itt igazságtalansággal találkoznánk. Hát az első válasz erre az, hogy a történet azzal kezdődött, Isten megharagudott Izraelre. Tehát itt nem csak Dávidnak a bűnéről van szó. Isten megharagudott Izraelre, volt oka, a népre is haragudott. De mégis igaz, a másik ember bűnéért is lehet szenvedni. Ezzel is szembe kell nézni. Isten őszinte, Isten egyenes velünk szemben. Nem hagyja, hogy mi egy elképzelt Istent kövessünk. Nyíltan és őszintén beszél velünk, és ez a nyíltsághoz ez is hozzátartozik. Azt mondja, igenis, értsd meg, van ilyen, hogy a másik bűnéért más ember szenved. Ott van a 10 parancsolat. Megbüntetem az atyák vétkéért a fiakat 3. és 4. ízillen. Aki egyszer is végig gondolta a 10 parancsolatot, abban már akkor felvetődött a kérdés. Miért van ez így? Nem igazságtalan? Nem tisztességtelen dolog ez? Ugye milyen nehéz kérdések. És ez legyen is rajtunk teherré. Váljon a mi számunkra teherré, mert tudnunk kell és tisztában kell lenni vele, hogy igenis hatással van az életünk a másik emberre. Az, ahogyan élünk, az hatással van a többi emberre. A családunkra nyilván legelső sorban, de hatással van akár a szomszédi körre, a rokonságra, vagy itt a gyülekezetre. Ahogyan élünk, hatással bír. Amikor 2 évvel ezelőtt megszületett a kislányunk, még bent voltak a kórházban, és ugye azt tudják sokan, hogy mi milyen sokat vártunk ő rá, Abigailre, hogy megszülethessen. És annyira borzasztó volt látni, hogy a sírás kerülgetett. Amikor egy óriási nagy hassal az anyuka a kórház bejárata előtt dohányzott. Néhány nap volt hátra valószínűleg a szülésig. Az is lehet néhány óra, én nem tudom. És ott dohányzott. És amikor még valaki mondjuk iszik is hozzá, vagy kábítószerezik, és akkor megszületik a gyermek, és nem tudják, hogy miért bőg állandóan. Miért sír? Miért marad el a fejlődésben? Miért nem nő úgy, mint a többiek? Miért nem elég okos? Hát azért, mert már függőként jön a világra. És lehetne kérdezni, mit tehet ez a gyermek róla? Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat. Ez egy törvényszerűség. Legyen rajtunk teherré, hogy hatással vagyunk gyermekeinkre. És nem csak ilyenben. Amikor egy édesapa durva, kemény, következetlen a nevelésben, utána pedig csodálkozik, hogy a gyermeke úgymond élhetetlen. Nem elég bátor, állandóan visszahúzódó, vagy esetleg még talán ferdehajlamú is lesz. Hát miért? Mi baja van ennek? Miért ilyen szerencsétlen? Pont az én gyerekem. Hát vajon miért? Nem a te bűnöd mutatkozik meg rajta? és hányszor megtörténhet, és megtörténik. Alkoholista, édesapa mellett felnőnek a gyermekek, és azt mondják, soha, de soha nem fogom a kezembe venni az italt. Soha. Gyűlölöm mindazt, amit át kellett élnem gyermekkoromban. És aztán felnő, és az első nehézség során a megoldás az nyúlok a pohárhoz. Nagyon sokkal találkoztam, akiknek ez volt a reakció, a megoldás. Meneküljünk el a probléma elől. Hova lehet elmenekülni? Elbújni nem tudok. Majd az ital elbódít. Hatással vagyunk mások életére. Ha nem tetszik, ez akkor is igaz. Felelősek vagyunk a körülöttünk élőkért, és ezt a felelősséget az Úr ránk akarja terhelni, akár most is, ezen az Isten tiszteleten. Aztán, ahogy hallottuk is, Dávid választ, és bölcsen választ, azt mondja, essek az Úr kezébe, mert ő az ítéletében is irgalmas. Bizony, igaz ez. Valóban irgalmas, hiszen idő előtt abba hagyatja az Úr a pusztítást, és megszűnik az ítélet. Tényleg ilyen irgalmas az Isten. Ott van a király, aki valamit vétett, és bűnhődik érte az ország. És testvérek, gondoljatok bele, olyan irgalmas Istenünk van, aki mindezt 2000 évvel ezelőtt megfordította. Bűnt követel a nép, bűnt követ el minden ember, és elküldi a királyok királyát, az urak urát, Jézus Krisztust, hogy ő bűnhődjön. Jézus Krisztusban mindez megfordult, és meg tud fordulni az átok áldássá. És meg lehet törni azt az átkot, hogy megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyed íziglen is. Istennek legyen hála, hogy olyannal is találkoztam, sokkal, akik nagyon borzasztó családi körülmények között éltek, és az Úr úgy megragadta az életüket, hogy szó szerint egészen más emberré lettek. Ma hirdetik Krisztust. Börtöntöltelék, gyilkos, bűnöző, hány és hány van, aki Jézus Krisztusban kegyelmet talált. Megtörheti az átkot. Lehet semmi jót nem kapott a szüleitől, lehet el is dobták a szülei, de Isten kihozta őt. És kihoz bennünket is. Az átokból, a halál, a kárhozat átkából az életre, Jézus Krisztus által. Ezt a Krisztust szeretjük, követjük, és a vele való áldott találkozásra készülünk most is az úrvacsorában. Adja az Úr, hogy így jöhessünk majd igazán hálás szívvel hozzá. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, köszönjük neked, hogy te, aki a királyok királya vagy és uraknak ura, akik előtt hódolnak a mennyei lények, akik előtt térdre borulnak a leghatalmasabb királyok is, és leteszik koronájukat eléd, te megaláztad magad és eljöttél ebbe a világba, egy egyszerű, magatehetetlen csecsemő képében, és vállaltad a mi ember sorsunkat, a mi nyomorúságainkat, betegségeinket, sőt viselted bűneinknek a következményét is, a kereszten, a Golgotán. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen nagy és végtelen a te szereteted irántunk. És könyörgünk hozzád, Urunk, segíts bennünket, hogy tudjunk a te életedből élni. Ezt az életet, amelyet testben élünk, fel akarjuk cserélni arra a mennyeire, arra az örökké valóra, az el nem múlóra, amit te szereztél meg nekünk, váltság, halálod és feltámadásod által. Kérünk téged, Urunk, így jöjj a mi életünkbe, újíts meg bennünket, vezess igazi és őszinte, tiszta bűnbánatra, és aztán pedig juttass el bennünket a kegyelemre. Úgy szeretnénk ebben örvendezni, szeretnénk, Urunk, megtörni sok-sok átkot, amit vagy magunkkal hoztunk, vagy magunkra vettünk az évek során. Kérünk téged, Urunk, szabadíts meg bennünket ezekből. Esedezünk, bocsásd meg, amikor olyan bűnöket követtünk el, hogy mások bűnhődnek miatta. Bocsáss meg, Urunk, amikor önzőségünk, önteltségünk, a testi vágyaink, gerjedelmeink olyan bűnökre vittek, hogy mások szenvednek, talán egy életen keresztül miatta. Könyörülj rajtunk, Urunk, légy hozzánk irgalmas. Ha lehetséges, gyógyítsd be a mi vétkeink által okozott sebeket másoknál, és gyógyítsd be, Urunk, a mi vérző szívünket is. Nagyon sok bűn úgy terhel bennünket, hogy mi azt jóvá nem tehetjük. De Te vagy az Urunk, aki meg tudsz rajtunk és mindenkin könyörülni, és valóban új életet tudsz adni. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Add, hogy összetört szívünket az úrvacsorában ide tudjuk hozni, és hadd legyen számunkra igazán felüdítő, megújító az úrvacsorai közösség. Nem csak egy falat kenyeret, egy korty bort akarunk magunkhoz venni, hanem a Te kegyelmedet. Könyörgünk, így hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.